Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Felvidéki beszélgetésünket hallják, a mikrofonnál Kálmészáros Réka. A mai vendégünk a telefonvonal túloldalán egy magyar és zeneszakos tanárnő, a Szenci Gombocska Énekkar vezetője, Tóth Katalin. Kati, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet, és itt vagy velünk, ha így, telefonon keresztül is, hogy beszélgessünk egy kicsit, illetve bemutasd a te tevékenységedet, és mindazt az értéket, amit képviselsz.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is a vonalban.
Kati, arra szeretnélek megkérni, ugye hallgatóink számára elmondanám, hogy tegeződünk, mivel mi már régóta ismerjük egymást, ugye egyetemre majdhogy nem együtt jártunk, talán egy évfolyam volt közöttünk, és Kati nekem nagy példakép volt mindig is, mind a hitében, mind a tevékenységében, a lelkesedésében, ahogy a munkáját, a feladatait végezte. Ezért is nagyon különleges alkalom, hogy most így a rádión keresztül is ővele beszélgethetek. Kati, arra kérlek, hogy a hallgatóink számára egy kicsit mutatkozz be, mivel is foglalkozol, milyen életutat jártál be attól kezdve, hogy ugye Zaboraljáról származol, Kolomból. Mit tudhatunk rólad, te tevékenységedről?
Nagyon köszönöm a kedves szavakat és a fogadtatást. Ahogy elhangzott, magyar zeneszakosként tevékenykedem a Szenci Molnár Albert Alapiskolában, és valóban itt vezetem a Gombocska Gyermekkart, és ebben az évben kezdem meg már itt a 9. évemet valójában. Ugyanakkor Zoborvidékről származom, amely nagyon-nagyon gazdag a néphagyományokban, jó magam is. A folklórcsoport tagja voltam nagyon sok évig, amíg ugye el nem kerültem onnét. És sokan nem tudják, hogy a régióból származnak az acsitári hegyek alatt a Gerencsér utca, illetve az Aljó lovas katonának című népdalok. Én ezt a nagyon nagy népművészet szeretetet, népdal szeretetét mindenhova magammal viszem, ha lehet ezt így mondani. És ezek a szokások még ma is élnek a falvakban, például a villőzés Kolomban, Gímesen, a sárdozás Zsérén. Miután én elkerültem az egyetem után, tehát egyetemen még a doktori tanulmányokkal folytattam a tanulmányaimat, először Magyarországra kerültem, ott egy alternatív iskolában tanítottam egy évig, de aztán úgy éreztem, hogy szeretnék visszatérni Szlovákiába, a szülőföldemre, és aztán itt kezdtem tanítani, és hát hogy kerültem Szentre, azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy a gondviselésnek a köszönhető, vagy hát ő küldött ide. Hogy őszinte legyek, először gimnáziumban szerettem volna tanítani, de a nagy gimnáziumok nem kerestek éppen magyar tanárt. Így hát a nyugati kisebb városokat céloztam meg, mert ott is volt a gimnáziumok, így Szent vagy Somorja Nagymegyer, és amikor Szentre értem, akkor láttam az autóbuszból, hogy van ott egy nagy magyar alapiskola, hát oda is betértem. Ez volt a legelső hely, ahova bementem, tehát hogy az életrajzommal, ez még február volt, és rögtön jelezték, hogy szívesen felvennének, úgyhogy ez egy számomra egy ilyen csodának számított, és úgy éreztem, hogy a Jóisten ide vezérelt. Azóta vagyok itt, és itt alapítottam meg aztán a Gombocska Gyermekkart. Röviden talán így ennyit mondanék.
Igen, az énekarról még mindenképpen fogunk beszélgetni, de engedd meg, hogy megkérjelek arra, hogy egy kicsit mutasd be a szülőföldedet, illetve a szülőfaludat, ahonnan származol, illetve azt a környéket, mert ugye a helyi hagyományokat, a zoborvidéki énekeket, népdalokat te mindig is képviselted. Ha jól emlékszem, testvéreddel rendszeresen jártatok énekelni. Az énekkorotok is ismerős volt mindannyiunk számára, akik akár a tanulmányainkat ott Nyitra vidékén végeztük. Mit tudhatunk a zoboraljai emberekről, az ő mentalitásukról? Mi jellemzi az népzenéjüket, a beszédüket? Hogyan tudnád őket jellemezni igazán?
Elsősorban is nagyon vallásosnak mondanám ezt a régiót, tehát hogy a zoborvidéki falvak nagyon tartják a katolikus hitet, ez egy, azt gondolom, ez egyik ilyen jellemzője. Ami a nyelvjárást illeti, ez az észak-nyugati palosz nyelvjárási csoporthoz tartozó régió, itt is nagyon jellemző az illabiális a, tehát nem az a, hanem a, úgy, mint a többi palosz nyelvjárásban. Ami a nyelvjárására jellemző az az, hogy ezeknek a falvaknak nem csak a népviseletük különbözik, hanem a nyelvjárásuk is. Amíg például a Kolomban a fel vagy föl helyett főt mondanak, zsírén, illetve gímesen ugyanez fé vagy fej. Tehát, hogy az egyes falvak megkülönböztetik egymást ilyen szempontból is, nem csak a népviseletük szempontjából. Nagyon ragaszkodnak a népviseletükhöz, és szintén vannak ilyen apróbb jellemzők, amiből, hogyha meglátunk mi is akár valakit, akkor tudjuk, hogy mondjuk ez egy lédeci népviselet, ez már egy zsérei, ez már egy gesztei, és így tovább. Tehát, hogy ezek a jellegzetességek még ma is élnek, vagy megvannak. Sajnos már egyre kevesebben veszik fel vagy a népviseletet. Már az idős korosztályból csak egy-két idős nénit mondanék, aki napi szinten hordja. Az ünnepek alkalmával előkerül, még a népviselet, illetve a fellépések alkalmával. És hát ami a régió népdalkincsét illeti, hát az talán mindenki tudja, hogy Kodály 1906-ban gyűjtötte össze a vidék értékesülési népdalait, a híres koloni lakodalmas Puc Éva könyvben is megjelentette. És hát a csoportok nagyon szívesen éneklik, adják tovább egymásnak. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a zoborvidéki lakodalmas dalait a népdalkörök az előző hétvégén a koloni falunapok alkalmával megszólaltatták, és nem csak a népdal csoportok adták elő, hanem a zenekari feldolgozása is elhangzott a zoborvidéki lakodalmasnak. Szijjártó Jenő dolgozta fel, és a Budavári Kamara Zenekar, a Koloni Zoborhangja Vegyeskar, a Galántai Kodály Zoltán Dalos Kör, valamint a Komáromi Konkordia Vegyeskar adta elő nagyon nagy sikerrel. Tehát még annyira a sajátunknak érezzük, hogy úgy gondoljuk, hogy ezt mindenképp elő kell adni, és énekelni kell, tehát hogy szóljanak ezek a dalok napi szinten. Sajnos a maga a folklór csoport, amiben évekig énekeltem a testvéremmel, hogy elhangzott együtt, az már nem működik olyan formában Kolomban, mert már mindenki szétszélett, és a fiatalok nem voltak annyira kaphatóak rá. Ugyanakkor van az alapiskola mellett egy papacska nevű kisebb, egy ilyen gyermekcsoport, akik már így kezdenek működni, és vagy szólistaként szerepel egy-két lány a faluból, aminek nagyon örülünk, vagy pedig a csoport egy-egy ilyen valamilyen népszokást ad elő. Tehát, hogy most már volt egy ilyen kihagyás, vagy kiesés egy ilyen pár év, de most úgy, mintha egy újra indulna. A többi környékbeli faluban még mindig nagyon él, tehát vannak folklórcsoportok, akik rendszeresen fellépnek, meghívásokat kapnak, és hát ott van egy ilyen idősebb generáció is, aki még így aktívan műveli. Általános jellemzésként, hát azt gondolom, hogy nagyon jókedvűek, büszkék a saját hagyományukra. Egy kicsit lehet, hogy zárkózottabb közösségnek mondanám, tartják nagyon a saját hagyományaikat, és talán azért is, mert a környező falvak ezek szlovákok, és akkor, tehát hogy megmaradjon az identitásuk, akkor összetartanak, és igyekeznek nem annyira asszimilálódni, mint bizonyos csoportok, vagy bizonyos falvak lakói.
Igen, említed ugye, hogy egy kicsit zárkózottak, viszont azért azt tapasztaltam, amikor ugye az egyetemi kórussal jártunk, kolóniakkal ültek közénk, illetve kerültünk egybe, azért szívesen átadtátok a saját kincseiteket. Jól emlékszem, amikor valami vendégségben voltunk, vagy pedig egy étteremben egy-egy fellépés után mindig elhangzott a jól ismert nóta, ugye a Köszönjük a vendégséget címmel, ez mai napig nagyon élénken a gondolataimban van. Azért a zárkózottság nem olyan szintű büszkeséget jelent, hogy nem engedtek magatok közé. Szívesen megosszátok az örömeiteket másokkal.
Ez így is van, tehát hogy nagyon szívesen éneklünk a vidámságot, és mindent, amit tudunk, mi továbbadunk, már a fiatal generáció, talán ha mondhatom így. A folklórcsoportunk annó, egyébként annak a vezetője, még állandóan azt mondta nekünk, hogy jó, nyugodtan énekeljetek, de azért ne adjátok teljesen tovább, mert ez a mi kincsünk. Tehát, hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy ezt nekünk kell énekelni, és másoknak ne annyira tanítsuk be, mert akkor aztán már elcsépelt lesz, és mindenki fogja énekelni. Tehát, hogy erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy kicsit zárkózottam, mert ők tudatában voltak annak, hogy milyen hatalmas érték ez, és milyen ősi dalok ezek, és hogyha már mindenki énekelni fogja, akkor már nem lesz csak úgymond a miénk. Viszont én ezt most már úgy látom, hogy már az nagyon nagy érték, hogyha akár Szenten, akár ahol működünk, minden népdalt megtanítunk, és minél többet szólal meg, annál nagyobb lesz az értéke, tehát ez a megosztás öröme, ez szerintem duplázódik ilyenkor, úgyhogy a fiatalabb generáció most már nem annyira zárkózik el a többiektől, de volt egy ilyen tendencia, ha ezt így mondhatom.
Igen, ez nagyon érdekes, ahogy így mondod. Ugye most már Szencen élsz, illetve a szenci diákokat tanítod, idézőjelben az ő kincstárukat bővíted. Milyen különbséget látsz a két vidék közötti?
Hát ez nagyon nehéz megfogalmazni, mert én nem tanítottam a szülőhelyemen. Tehát a környékben valójában, hogy a gyerekekkel milyen dolgozni, az csak egy-egy tábor alkalmával, vagy tehát ilyen közösség, hogyha volt valamilyen közösségi program, akkor annak keretében láttam. Úgyhogy így nagyon nehéz számomra ezt összehasonlítani, hogy milyenek az ottani, vagy milyenek az itteni gyerekek. Az biztos, hogy itt, mivel ez egy kisvárosi iskola, ezért itt a színvonal az, hát, az nagyon magas, és mindenféle szempontból igyekezünk fejleszteni a gyerekeket, meg hát több lehetőség is van, több a tanár, több szakkört tudunk kínálni. Ha ezt ebből a szempontból közelítem meg, akkor nagyobb a magyarság, és jobban tudjuk őket fejleszteni, akár fizika, vagy akár bármilyen szakkört illetően. Ami pedig mentalitást illeti, azt gondolom, hogy a zoborvidéki emberek azok őszintébbek, ha mondhatok egy ilyet. Tehát, hogy ők azért megmondják a saját véleményüket, még akkor is, hogyha fáj, és aztán utólag tehát megegyeznek, vagy így. A Szerb környékiekre, ahogy ismerem őket, akkor ők nagyon kedvesek, de nem biztos, hogy minden esetben ugyanazt gondolják. Úgyhogy ezt nekem nagyon nehéz volt megtanulnom, mert ugye én nagyon ilyen szempontból, ami a szívemben az a számon, tehát egy ilyen egyéniség vagyok, de a jó szándék az mind a két oldalon ott van, úgy érzékelem, tehát hogy az, hogy a magyarok összefognak, segítik egymást, ez mindenhol ott van, csak ez egy picit egy ilyen, hogy is mondjam, különbség volt, hogy ami a megfogalmazást vagy a véleményt illeti, akkor a zoborvidékiek azok egy ilyen nagyon-nagyon rögtön megmondják, oda mondják őszinte emberek, amit a csallóközi, illetve a mátyusföldiek nehezebben viselnek. Ezt az édesapám is szokta említeni, amikor oda került a számra, ez nagyon furcsa volt, vagy érdekes volt, hogy mindjárt megmondták, amit gondoltak, és hát mondta, hogy ezt ebben is lehetett volna fogalmazni, de ez az a zoborvidék, mert az édesapám mátyusföldről származik szintén, szóval így ezeket a különbségeket már ő is itt mondogatta.
Megalapítottad itt ugye a Gombocska énekkart, ez egy gyermekkórus. Honnan ered a név? Miért Gombocska?
Amikor megalakult a kórus, akkor valamilyen eredeti nevet szerettünk volna választani, és egy olyan nyelvjárási szóra esett a választás, aminek nagyon szép a jelentése, ugyanis a szenci nyelvjárásban a gombocska 100-szor szépet jelent. És mivel egyrészt ugye más a jelentése, mint amire egy bármilyen magyar nyelvet beszélő ember gondolna, és
Igen,
nagyon
igen.
aranyos, ezért aranyos ez a név, ezért aztán úgy döntöttünk, hogy akkor lesz a gyermekkar neve.
Mi jellemzi az énekkart? Hova jártok fellépni? Mert ugye azt azért nem mondhatnánk, hogy egy egyszerű iskolai kórus lennétek.
Hát pedig ez egyszerű iskolai kórus. Nyáron nem nagyon éneklünk, csak szakkörként tevékenykedünk, tehát nem nincs úgy, hogy akkor tanítás ideje alatt például, hanem hogy ez egy délutáni tevékenység, amikor foglalkozom velük. És valóban nagyon örülök annak, hogy rengeteg helyen szerepeltünk már. Például megemlíteném akár a fellépésünket a Gímessel, vagy az Eszenciával. A Budapesten, a Magyarság házában is egy karácsonyi koncertet adtunk. A testvériskolánknak, Mosonmagyaróvári Piarista Kórusnak köszönhetően énekeltünk a Kalákával és a Szélkiáltó együttesekkel is. Minden évben szervezünk karácsonyi hangversenyt a helyi templomban. De hát eleget teszünk a környékbeli falvaknak is, hogy a felkérésére, például Boldogfánt, vagy ahova éppen meghívnak bennünket, amennyiben tudunk, és az időm engedi. A legutóbb a kórus aranyságos minősítést kapott a Csengő Énekszó országos minősítő versenyen, ennek nagyon-nagyon örültünk, mert sok munka volt mögötte. Azért is mondtam, hogy amennyire az időm engedi, mert a helyi kórusban, a Koloni Zoborhagmér vegyes karban szintén éneklek, és hát ott is több a fellépés, úgyhogy nagyon nehéz néha összeegyeztetni az időpontokat, a programokat, úgyhogy tényleg egy kisebb ilyen menedzselést igényel.
Tehát azért nem szakadtál el teljesen a szülőfaludtól ilyen téren.
Nem.
Mi a repertoáratok? Klasszikus gyermekkórus repertoár, vagy azért valamivel próbálod mindig feldobni a
Hát
műsort, illetve...
főként igen klasszikus, tehát Kodály műveket, Karai József műveket éneklünk. Inkább ilyen afrikai dalokkal dobom fel, vagy a beéneklés során, tehát hogy ilyen játékokkal, tehát ezeket igyekszem a próbára bevinni. Ezeket nagyon élvezik, vagy hogyha valamilyen kórai, vagy egy idegen nyelvű dalt viszek, de annyira nem megyek el a modern pop zene felé. Természetesen igyekszem azért a kedvükben járni, tehát hogyha a karácsony alkalmával nagyon-nagyon szeretnének elénekelni egy angol nyelvű darabot, akkor például a Jingle Bell Rock, akkor az egyik évben elhangzott a karácsonyi koncert alkalmával, de igyekszek itt ebben is értéket közvetíteni a számukra.
Hány tagja van ennek a énekkarnak? Igazából arra szeretnék kiukadni, hogy mennyire fogékony a mai gyermek a kórus éneklésre, mert sok helyről azért hallani, hogy ma már inkább a számítógép előtt ülnek, vagy jobban megfogja őket, mint ahogy magad is említed, inkább a modern zene. Hogyan tudod őket mégis bevonzani, hogy egy kicsit a klasszikusabb vonalat is felvegyék, és hogy ezt még élvezzék is a fellépések során? Mert nyilván ez egy nem kötelező része az iskolának, hanem ez egy szakkör szinten működik. Mi a titkod? Mik a módszereid?
Hát ez egy jó kérdés. 20 körüli, hogy az első kérdésedre válaszoljak, a tagság. Általában egy ilyen, nem tudom, 19-20, aztán, hogyha nagyon könyörgök a jó hangúaknak, akkor lehet, hogy fellépni, vagy akkor az utolsó egy hónap próbájára eljönnek, és akkor van mondjuk rá 23. De hát egyrészt az éneklés szeretete, nagyon fontos, hogy az a tanár az motivált legyen. Ezt gondolom, hogy ez egyrészt magával ragad. Másrészt pedig, hát minden próbára hordok gumicukrot, hogy miután énekeltek, akkor valamilyen jutalmat kapjanak. Erre már megszoktattam sajnos őket az első évben, úgyhogy ez már egy ilyen szinte, hát számomra mindig öröm, hogyha adhatok, ők pedig nagyon örülnek mindig a gumicukornak, úgyhogy a számomra már nem is kérdés, hogy akkor viszek a próbákra ilyen édességet valamilyen formában, de általában gumicukrot szeretik, meg azt mindenki megeti, a mindenféle érzékeny is. És nagyon szeretnek amúgy a mai gyerekek kitűnni valamiben, tehát hogyha valaki jól énekel, azt meg is szeretné mutatni. Úgyhogy talán ez a legnagyobb, hogy is mondjam, motiváció, hogy a családtagoknak, vagy pedig nem tudom, a szélesebb közönségnek is azt a tudást, amit ő tud a hangjában, megvan adottságként, akkor azt megmutatja a fellépések alkalmával. Szóval azért a mai gyerek is, annak ellenére, hogy ő a bezárkózotta, vagy a mobil előtt, vagy a szemtőgép előtt ül, szeret szerepelni, és én pedig ennek nagyon örülök, mert akkor oda tudom őket vonzani.
Mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk talán nem olyan jó hangúak, vagy épp énekkarba ugye nem járnak, nem tudom hány osztályban mennyi gyermeket tanítasz. Mi a tapasztalatod valamilyen módon? Mit tud nekik adni az alapiskolai zeneoktatás, zenei nevelés, talán ez a jobb, megfelelőbb szó. Hogyan éled ezt meg?
Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen amikor indultam, akkor azt gondoltam, hogy zeneelméletet, zenetörténetet, mindent tanítok majd, nagyon nagy alapossággal a népdalokon kívül. Ezt így idővel beláttam, hogy olyan szinten nem tudom megtenni, mint ahogyan szerettem volna, mert egyszerűen sok ez a gyerekeknek, és hogyha nincs olyan elvárás otthon sem, hogy a gyerekek ezt tudják, hogy a korszakokat, vagy akár a zeneelméletet, akkor ők ezt félváról veszik. Ráadásul ez nem egy osztályozandó tantár, tehát egy abszolvált a tantár, ezért idővel beláttam, hogy számomra talán az a legfontosabb, hogy a népdal világot, a népdalkincset átadjam neki. Otthon nagyon ritkán énekelnek, többször megkérdeztem, tehát több éven keresztül az egyes osztályokat, hogy ki az, aki legalább karácsonykor énekel a fa körül a családjával. Volt olyan osztály, ahol feltette az osztálynak a fele a kezét, volt olyan osztály, ahol hárman négyen tették fel. Az azt jelenti, hogy a mai gyerekek nem csak hogy nem tudják a népdalokat, hanem egyáltalán nem is énekelnek. Maximum egy-egy angol számra dúdolnak, de nem énekelnek. És hát ez mindig az öröm forrása, meg ugye a lélek felszabadulása az, hogy valaki énekelhet. Úgyhogy, hogy miután én erre így rájöttem, így a tapasztalatom során, a legfontosabb számomra az, hogy lehető legtöbb népdalt megtanítsam abban az adott évfolyamban, vagy hát az évek során a gyerekekkel. És már előfordult többször olyan, hogy amikor egy kirándulás alkalmával utaztam a gyerekekkel, akkor utána az egyik évfolyamban elkezdtek énekelni ilyen klasszikus 67-es úton, vagy nem tudom, tehát hogy bármilyen ilyen számot, és utána áttértek a népdalokra, amiket velem tanultak, hiszen az angolt nem tudnak úgy kórusban, csapatban énekelni, és akkor utána kérdezték, és tudod, hogy mit tanultunk még, és mit tanult, és akkor énekelték sokan, és rettentesen élvezték. Úgyhogy valójában én azt gondolom, hogy a mai zeneoktatás legfontosabb feladata az, hogy minél több éneket tanítsunk meg a gyerekeknek, és minél többet énekeljenek. És számomra mindig az a legnagyobb öröm, múltkor is egy negyedikes kislány jött, hogy tanítónéni, egész úton hazafelé, meg visszafelé, és minden nap iskolában most ezt a dalt énekelgetem magamnak. Tehát, hogy talán ez a legnagyobb öröm egy tanár számára, amikor látja azt, hogy tényleg a másokat is boldogít azzal az énekkel.
Hát akkor lényegében ez motivál téged, hiszen azért sikerélményeid is vannak a tanítás során. Ugye a másik szakod az a magyar nyelv és irodalom. Ez mégiscsak egy kicsit más jellegű tantárgy. Egyrészt ebből több felmérőt iratat, ugye ez osztályozva van, az érdemjegy számít esetleg a későbbi tanulmányaik szempontjából is. Mennyivel könnyebb, vagy épp nem, ezt a tantárgyat tanítani?
Olyan szempontból könnyebb, hogy komolyan veszik és tanulnak rá, tehát mivel monitor tantárgy, ezért tényleg azt gondolom, hogy minden gyerek igyekszik a lehető legtöbbet tanulni rá, vagy fejleszteni magát. Tehát ilyen szempontból könnyebb, hogy ez a tantárgy, ez ugye sokat számít számukra is. A legnagyobb nehézség az talán az, hogy egyrészt megszeretetni, mert több mindent kell tanulni magyar nyelv és irodalomból, és hát vannak adatok, amelyeket tudni kell, akár irodalomból, akár nyelvtanból. Ugyanakkor én mindig hangsúlyozom azt, hogy ezek az ismeretek vezetnek minden más tantárgyhoz. Tehát itt tudjuk a legjobban fejleszteni az értőolvasást, ugyanígy a beszámolók, a kis előadások olyan kompetenciákat fejlesztenek, amelyet az életben minden területen felhasználnak majd. És úgyhogy igyekszem őket minél többet beszéltetni, beszámolókat készítetni. Nagyon szeretek élményeken alapuló órákat tartani, de van ugye sajnos például, amikor a nyelvtan, ahol a logika lép előtérbe, hogy a sokaknak elveszi a kedvét. Talán ez az új tanterveknek köszönhetően változni fog majd. Meglátjuk, hogy fog majd beépülni. De hát itt is vannak természetesen olyan élményeim, vagy sikerek, ha nevezhetem így, hogy egy-egy tanulót elindítottam például a szavalás területén, és most már a gimnáziumban sorra nyeri a versenyeket, illetve színjátszókörnek lett a tagja, tehát hogy itt is megvan ennek a területnek is a maga szépsége, és nagyon szeretek a tehetségekkel így kiemelten foglalkozni, tehát akinek van kedve, vagy megszólít, hogy ő nem tudom, szeretne népmesemondó versenyre menni, akkor abban mindent beleadok. Szóval, hogy ezen a területen is van, mivel a magyar nyelv és irodalom, ez egy rettenetesen tág, ha így mondhatnám, ami a fejlesztendő területeket illeti, ezért itt is nagyon sok a lehetőség, amit még így ki lehet aknázni.
Manapság sokszor lehet hallani, hogy a fiatalok, a gyerekek telefonoknak köszönhetően már csak írásban kommunikálnak. Te ezt így észreveszed a különbséget, hogy esetleg mondod, hogy 9 éve tanítasz például az iskolában, hogy 9 év alatt változtak így a gyerekek szokásai, vagy észrevehető a beszédükön, a beszédkészségükön a változás?
Természetesen igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a szókincsük az egyre kisebb. Sokszor én nem is gondolok arra, hogy azt az adott szót nem értik. És mindig kérem, hogy akkor tegyék fel a kezüket, hogy elmagyarázom, mi az annak az adott szónak a jelentése, mert magamtól nem is jutna eszembe, hogy ezt nem tudja, vagy nem tudják. Úgyhogy van egy ilyen tendencia, ez nyilván az annak is köszönhető, hogy nem mesélnek a gyerekeknek gyerekkorban, és hát nem úgy indul már a mai gyerek, mint az előtt. Ezt nagyon látni. Én próbálom azért a lehető legtöbb olvasással ezt így pótolni. Hát van, amikor nagyon sikerül, van, amikor látom, hogy még azért még feljebb kellene őket tornázni, hogy szókincset is illeti. De igen, sajnos van, látom a különbséget, hogy van az akkori generáció és a mostani generáció között már van különbség.
Hogyan lehet olvasásra motiválni a mai gyermekeket? Mit gondolsz? Van neke ezen a téren sikerélményeid? Ugye emlékszem, akár a gyerekkoromból is mindig a kötelező olvasmány az volt, amit csak azért sem olvastunk el, ugye? Miként lehet ráirányítani a figyelmüket, hogy miért is jó olvasni?
Igazándiból a mai gyerek, azt még főleg a pubertások, az a korosztály, amelyet tanítok, nem érti meg. Szóval magyarázhatunk nekik gimnáziumban illetve a középiskolán jönnek rá, hogy igen, volt ennek értelme. Szóval valójában ez a pubertás korszak, ez a lázadó korszak. És amikor visszajönnek a gimnáziumból a diákjaim, azok mindig mondják, hogy hát az semmi problémájuk nem volt magyarból, nagyon jó tanulók, és hogy nagyon köszönik, de ezt még ebben a korszakban nem látják. Úgyhogy én nem is kérdezem őket, szintén adok kötelező olvasmányt, bár tudom, hogy most már nagyon sokan azt gondolják, hogy ennek nincs helye, de annyiban változtattam, hogy általában adok egy választási lehetőséget, szóval, hogy nem csak egy, nem tudom, klasszikus, ami a tanterben szereplő olvasmányt adok, hanem, hogy lehet választani egy kortárs könyvet. Hogy odaírom, hogy vagy, akkor ez, hogyha beszerzik azt az adott kortárs könyvet. És hát a kortárs irodalmat nagyon szeretik a mai gyerekek, akár, nem tudom, a János Vitéz kód, ami a János Vitéz átírása, vagy vannak ilyen detektív regények, vagy történelmi regények, amelyek a mai gyerekeknek is vonzóak, és ezeket ők szeretik valójában olvasni, csak magától nem kezdeni el, ha nem volna egy ilyen fajta kényszer, hogy akkor én azt mondanám, hogy akkor én ezt már pedig számon fogom kérni. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy ez fontos. Van olyan is, amikor a tanórán dolgozzuk fel, például a Pál utcai fiúkat, beosztom, hogy hány fejezetet olvasnak el a következő alkalomra, hétfőre, mondjuk nem tudom, egy 3-4 fejezet hétfőre, és akkor hetenként beosztom, és akkor ilyen élményalapú órát tartunk, hogy az óra keretén belül akkor így csoportosan feldolgozunk, vagy ilyen feladatokat adok nekik, és akkor pontokat szerezhetnek. Tehát ilyen módon is szoktam, de van, amikor erre nincs idő vagy tér a tananyag mennyiségének köszönhetően, vagy hát a tananyag mennyiségre való tekintettel inkább így. Ezért olyankor van, hogy akkor tényleg feladom, és aztán számon kérem az olvasmányt. Nem mondom, hogy minden esetben elolvassa az osztály, nem tudom, egésze, tehát hogy mindenki, de ha már egy ilyen több mint a fele elolvassa, akkor én már azt gondolom, hogy már nyertem.
Kedves Kati, engedd meg, hogy behozzak még egy fogalmat, amit úgy gondolok, hogy nagyon befolyásolja a mai generációkat, illetve mai világunkban ez egy jelenség, amivel számolnunk kell, ez a mesterséges intelligencia.
Igen.
Ezzel nyilván találkoztál már, mennyire befolyásolja ez a tanítást, a gyerekek hozzáállását. Tanárként milyen új kihívásokat hoz ez elő?
Talán annyit, hogy ami a fogalmazásokat illeti, ugye nagyon könnyen megírja a mesterséges intelligencia a gyerekek helyett, és akkor nekik nem kell gondolkodniuk. Úgyhogy ilyen szempontból vissza kell térnünk a papír alapú fogalmazás íráshoz, tehát hogy ott írják helyben az órán, amit ők tudnak. Tehát, hogy az ő gondolataikat fogalmazzák meg, és mondatokat tudjanak alkotni. Ehhez vissza kell térnünk, hogy nem a számítógépből másolják, és akkor ott ugye megíratják vele. De én ezt nem látom egyáltalán tragikusnak, ezt a mesterséges intelligencia kérdését, vagy annak a beépítését az oktatásba, hiszen ugye arra kell helyezni itt is a hangsúlyt, hogy mi a jó benne, mi a jó dolog benne, és hogyan lehet akkor a gyerekeknek a segítségére is. Például nekem nagyon-nagyon tetszett az egyik irodalom órára, amikor a Velszibárdokat kértem fejből megtanulni. Az osztályból az egyik gyerek vagy diák megzenésítette a mesterséges intelligenciával a Velszibárdok pár, nem tudom, verszakát, és akkor azzal együtt tanulta meg. Aztán kérdezte tőlem, hogy ő ezt, ahogy megzenésítette, hogy ezt leengedheti az órán. Mondom, persze, hogy mindenki élvezte, aztán nagyon sokat nevettünk rajta, hogy bizonyos szavakat félreolvasott a mesterséges intelligencia, de hogy itt is volt egy olyan, hogy akkor ő ezt szívesen vagy egy örömmel tanít, sőt, még dolgozott is vele, hogy akkor azt megzenésítette vele. Szóval nagyon szépen beépíthet akár a magyar órába is, ez csak egy példája volt. Csak kell ugye tudni, hogy kell vele bánni, tehát hogy mire használom fel, hol kérem a segítségét, és mire nem használom majd fel. Például egy fogalmazás írására nyilván nem fogom engedni, hogy a gyerekek használják majd.
Hát kellemesen pozitív a hozzáállásod, bevallom, egy kicsit meg is lepődtem a válaszodon. Nyilván, aki akár ezt a verset is, mint említetted, hogy így tanulta meg a verset, azt hiszem, hogy ez egy élmény maradt számára, és nem fogja olyan könnyen elfelejteni. Még egy kérdést engedj meg így a műsorunk vége felé. Mik a személyes erőforrásaid? Mert nyilván azért ugye a tanítás mellett nagyon sok elfoglaltságod van még. Honnan veszed az erőt, energiát, a lelki feltöltődést? Ha jól tudom, a szaléziakhoz közel állsz, illetve az ő lelkiségük is valamilyen szinten motivál téged és vezet. Mit mondanál el erről?
Valóban így van. A szalézi közösség öröme és családiassága teljesen magával ragadott, és ahogy mondtad is, ők azok, akik a lelkiségükben a fiatalokra helyezik a hangsúlyt, és én nagyon-nagyon szeretek fiatalokkal, gyerekekkel dolgozni, játszani, vagy csak egyszerűen lenni. Sajnos arra módom nincs, hogy én hetente járjak közösségbe, mint ahogy azt az egyetemi évek alatt tettem. A szalézi központ az Pozsonyban van, de a családosoknak és a dolgozóknak lehetőséget adnak egy-egy ilyen lelki napra, vagy lelki megújulásra havi szinten. Ezekkel én élek is, mert ezek az alkalmak azok, amelyek nagyon sokat adnak. Itt akkor el tudok csendesedni, töltődni, vagy kapok útravalót az előadás folyamán a következő időszakhoz. Ha van rá lehetőség, akkor zarándoklatra is nagyon szívesen megyek, nem csak a szalíziakkal, a legutóbb éppen Medjugorje vagy egyházfai vagy pozsonyi közösséggel mentem, de hogy ezeket az alkalmakat is keresem, és ha lehetőségem van, akkor a napi szentmisére is időt kerítek magamnak, szóval ezek azok a pontok, amelyek alkalmával, vagy amelyek során átadom mindazt, amit kaptam, vagy mindazt, amit adok, és ezek nagyon fontosak számomra.
Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velünk. Volna-e még néhány gondolat, amit megosztanál hallgatóinkkal, és nem beszéltünk róla, illetve mi lenne az üzeneted a szülők, a hallgatóink, esetleg a gyermekek számára?
Hát most, mivel nyár van, ezért élvezzék minden percét, örüljenek annak, hogy feltöltődhetnek, hogy rengeteg szórakozás várja őket, hogy pihenhetnek kedvükre. Úgyhogy ezt mindenképpen nagyon üzenem. És talán azt is, hogy az életnek a szépségét, vagy a csodáját a mindennapokban, a Jóisten szeretetét, ezt minden nap megtapasztalhatják. Úgyhogy, hogy legyenek nyitottak a szívükben ezekre a csodákra, és aztán őrizzék sokáig magukban.
Kati, hát kívánom számodra is, hogy a nyár során sikerüljön feltöltődnöd testben, lélekben. További sok sikert kívánok a hivatásod végzésében, és nagyon szépen köszönöm, hogy erre a beszélgetésünkre igent mondtál, és megosztottad velünk a tapasztalataidat.
Én is nagyon szépen köszönöm a felkérést és a kérdéseket is, és szintén kívánok nagyon sok minden jót, jó Isten áldását.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Tóth Katalinnal, magyar zeneszakos tanárral, a Szenci Gombocska Énekkar vezetőjével beszélgettünk. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.
Mária Rádió.